22. fejezet. A gerincről jól lehetett látni a csata eseményeit, melyek bár gyakran zavarosnak tűntek és mindent füst vett körül, a hadrend mégis felismerhető maradt. A franciák bal szárnya összeomlott. A középhaduk azonban előre nyomult és áttörő erejű ellentámadást vitt végbe, míg a jobb szárnyuk a brit bal szárnyhoz hasonlóan tartalékban maradt. Wellington nyugatról indította a támadásait egyiket a másik után, ám Clausel megtörte a csata menetét és taktikája a győzelem ígéretét hordozta. Miután Sharp beírt a völgybe, már nyomát sem látta a szabályos hadrendnek. A helyzet ismerős volt, mivel számos harcmezőn megfordult már. A völgyben harcolóknak azonban, akik egyre csak lőttek, majd újra töltötték fegyvereiket, és a veszély jeleit keresve kétségbe esetten kémlelték a füstfelhőt, nem számított sem a hadrend, sem a józanész. Nem tudhatták, hogy a franciák bal szárnya összeomlott, és a nehéz dragonyosok lovainak oldalán az ellenség vére szárad. Ők csak azt tudták, hogy ez az a völgy, ahol meg kell vívniuk a saját csatájukat. A hely, ahol ölniük kell, különben őket ölik meg. Zavaros hely, mégis egyszerű, és Sharpnak most épp erre az egyszerűségre volt szüksége. A márkiza bolondot csinált belőle, és az ostobasága végül oda vezetett, hogy az ellenfelének sikerült megszökni. A titkos háború katonái túljártak az eszén, de itt, a völgyben, nagyon egyszerű dolga volt. Tudta, hogy a nő számára az ágyúzás olyannak tűnik, akár az előző éjszakai mennydörgés vízhangja. A Markiné mostanra már biztosan rájött, hogy fordult a kocka, és Sharpa szerelem álcája mögé bújva épp úgy hazudott neki, ahogy az korábban ő is tette. Azon tűnődött, olyan a márkiza, Condolera. E csatát politika, stratégia, találékonyság és ravasság robbantotta ki, de most minden a katonákon múlott. Jobbra nézve látta, hogy a hatodik hadosztály kis hadoszlopokba rendeződve a hatalmas francia hadoszlop felé menetel. Talán még 2 perc kell, hogy az új hadosztály 2 soros arcvonalba rendeződjön, és ismét megpróbálják feltartóztatni a heves francia ellentámadást. Tudta, nem sokára a South Essexnek is lesz majd tennivalója. Az ászló a völgy végén sorakozott fel. A gránátos század a Szent Mihály halomlábánál állt, mint egy forgó pontként szolgálva az alakulatnak. A másik 9 század állandó mozgásban volt, hogy arcvonaluk mindvégig a franciák felé nézzen. A leggyorsabban a csatasor bal szélén harcoló könnyű gyalogos század mozgott, és egyúttal ők töltötték újra a leglassabban a fegyvereiket. Látta, hogy Leroy őrnagy, a bal szárny 5 századának parancsnoka szitkozódva integet. Sharp jól tudta, miért káromkodik. Ha a kis alakulat teljesen visszaszorul a domb lábához, akkor az ellenség betörhet a brit vonalak mögötti nyílt térségre. Leroy egy helyben akarta tartani a South Essexet, így kényszerítve a hadoszlopot arra, hogy jobbra tartson egyenesen a 6. hadosztály puskái elé. Az ászlóalj olyanná vált, akár valami gyenge hullámtörő gát, amelynek vissza kellett tartania a szökő árat a sík területtől, beterelve a hatalmas víz tömeget egy előre kialakított csatornába. Az alakulat mögötti terület tele volt sebesültekkel, akiket a zenészek igyekeztek biztonságba vinni el a visszavonuló századok mögül. Sharp odavágtatott a zászlóalj mögé, és intett az egyik dobos fiúnak. A fiú tátott szájjal bámulta, ahogy lecsusszan a nyerekből. Uram! Tartsd a lovat! Megértetted? Keresd meg, ha mindez véget ér, és nehogy elveszítsd! Sharp hallotta a dobokat és a franciák üdvrivalgását. A hatalmas hangzavar szinte teljesen elnyomta a puskaropogást. A völgyben dúló csata egyre közeledett, a South Essex katonái pedig arra gondoltak, ők az utolsó akadály a franciák és Salamanca között. Harcoltak ugyan, de minden egyes lövés után hátraléptek. Leroy őrnagy fel alá vágtatott a vékony csatasor mögött. Hangja szinte sértette Sharp fülét. Maradjatok, urafik! Maradjatok a helyeteken! Az őrnagy közelebb léptetett a könnyű gyalogos századhoz, ami a leggyorsabban hátrált. Szidalmazta és átkozta őket, ám miközben megállította a könnyű gyalogosokat, a többi század tovább hátrált. Leroyban forrt a dű. Ekkor észrevette Sharpot, de nem volt ideje sem meglepődni, sem üdvözölni őt. Állítsa meg őket, Sharp! Intett az őrnagy a könnyű gyalogosok felé, majd elvágtatott jobbra, a többi század irányába, Sharp pedig előhúzta a kardját. Az első alkalom, hogy csatába viszi Harper ajándékát. A penge fényesen csillogott a völgy félhomályában. Most kiderül, Vajon szerencsés fegyvere? Elsétált a század szárnya mellett, a vörös szemű lőporttól fekete arcú katonák először nem ismerték fel. Tudták, hogy Leroy elment, ezért egyre csak lépkedtek hátrafelé, kezükben nehézkesen forgatva a puskavesszőt. Ám ekkor hirtelen rájuk dörrent egy hang, amiről azt hitték, talán sosem hallják többé.
Megállni!
A katonák azonnal megtorpantak a döbbenettől és vigyorogni kezdtek. Aztán észrevették Sharp haragvó tekintetét.
Első sor! Térdre!
Ez kétségkívül megállította őket.
Harper őrmester?
Uram!
Aki még egy lépést hátrál, azt lője le.
Igenis, uram!
A katonák úgy bámultak rá, akár egy szellemre. Mozdulatlanná dermedtek, a töltetek félig ledöngölve várakoztak a puska csövekben, ezért Sharp rájuk üvöltött, hogy igyekezzenek az újratöltéssel. Egy hónapja most először kiabált, és az alhasán húzódó sepphely megfájdult az erőfeszítéstől. Harper látta, hogy kapitánya arca összerezzen a fájdalomtól. Az első sor fél térdre ereszkedett, jobban féltek Sharp dühétől, mint a franciáktól. A lövészek nem bajlottak azzal, hogy becsavarják lövedékeiket a zsíros bőrdarabokba, így azok nem illeszkedtek a cső húzagolásába. Sharp tudta, hogy elvesztegetik a kiváló fegyver előnyeit.
Lövészek?
Kiáltotta a csatasor, a franciákhoz legközelebbi végére mutatva.
Mozgás, töltsétek meg rendesen a puskáitokat!
A franciák csapta hangzavar egyre közeledett, és olyan elsöprő erővel harsogott, hogy Sharp legszívesebben megfordult és elmenekült volna előle. De nem merte ezt tenni. Az emberei ismét újra töltötték a fegyvereiket. A kiképzésük győzedelmeskedett a félelmük felett. Sharp nézte, ahogy a katonák kiveszik a puskavesszőket a csövekből, majd maguk mellé támasztják a földre. A puskákat a franciákra szegezték, Sharp balra pillantva látta, hogy az 5. század már tüzet nyitott. Bíznia kellett abban, hogy a században senki sem gyűlöli annyira, hogy szándékosan őt vegye célba.
Tűz!
A lövedékek elsüvítettek mellette.
Újra tölteni!
Nézte az embereit, vajon veszik-e maguknak a bátorságot, hogy meghátráljanak. A lövészek kis csapata a csatasor végén gyülekezett.
Öljétek meg a tiszteket! Fordult feléjük. Mindenki szabadon lőhet!
Ismét a század többi katonájára nézett.
Itt maradunk! A hadoszlop sarkát vegyétek célba!
Hirtelen rávigyorgott a bajtársaira.
Ha, jó újra itt lenni!
Megfordult, a hátát fordítva a század felé. Most csak annyit tehetett, hogy mozdulatlanul állt, talpalatnyi földet sem engedve át a franciáknak. Szétvetett lábbal és a földre támasztott karddal ácsorgott, miközben a hadoszlop üvöltözve, harsogó dobszóra egyre közeledett feléje. A South Essex kis sor tüzei a hadoszlop legközelebbi sarkát korbácsolták, leterítve a szélső katonákat, így a mögöttük haladó sorok jobbra arra szóltak, hogy kikerüljék a holtesteket. A South Essex századonként leadott sor tüzei egyre csak dörögtek, a shrapneltől, kartácstól és tömör ágyú golyóktól tépázott franciák pedig irányt változtattak, hogy kikerüljék a magányos zászlóaljat. A hullámtörő gát kitartott. A franciák tűz alatt tartották ugyan, ám menetelés közben nehezen tudták újra tölteni a fegyvereiket, és még nehezebben bírták célra tartani, így aztán a hadoszlop nem tudta megnyerni a tűzharcot. A hadoszlop feladata az volt, hogy puszta erejével, félelmet keltve kivívja a győzelmet. A dobok hangja szinte hipnotizálta a franciákat, akik Sharptól alig 50 yardnyira törtek át a völgyön. A tömött sorokat nézve látta, mint a kék kabátosok szája időről időre kinyílik, hogy mikor a dobok elhallgatnak, felharsanjon a kiáltás.
Vive l'Empereur!
Újabb sortűz zúdult a hadoszlop sarkára, és még többen rogytak a földre. Az egyik tiszt megpróbált egy csapat katonát kivezényelni az alakzatból, hogy tűz alá vegyék a könnyű gyalogos századot, ám Daniel Hagman keresztül lötte a férfi torkát. Sharp nézte, ahogy az ellenséges gyalogosok kifosztják a halott tisztet, sorra átkutatva annak zsebeit és erszényeit. A dobok tovább bűzték a hadoszlopot, a völgyet pedig üvöltözés töltötte be. Sharp azon tűnődött, olyan hol lehet a 6. hadosztály, és mi történik a harctér többi részén. Nézte a közelében elmenetelő ellenséges katonákat, és azt leszámítva, hogy a franciák kedvelték a bajuszt, nem sok különbséget látott köztük és a saját emberei között. Néha egy-egy francia elkapta Sharp tekintetét. Az ilyen pillanatok mindkét fél számára különösnek tűntek, mintha ellenségük egy régi, félig elfeledett bajtársukra emlékeztetné őket. Látta, hogy a szájak ismét kiáltásra nyílnak.
Vive l'Empereur!
Az egyik francia egyenesen Sharp szemébe nézett, miközben a szavakat kántálta. A kék kabátos vállat vont, Sharp pedig nem bírta ki, hogy ne vigyorogjon vissza a katonára. Képtelen helyzet volt.
Tűz!
Kiáltotta Price hadnagy. A század katonái meghúzták a ravaszt, mire a hadoszlop görcsösen összerándult a lövedékektől. Sharp örömmel látta, hogy a férfi, akivel egymásra vigyorogtak, még mindig életben van. Hirtelen hátrafordult.
Tőzet szüntes!
Immár nem volt értelme tovább lövöldözni. Megölhettek volna még néhány embert az oldalsó sorok mentén, de a feladatuk csupán annyiból állt, hogy néhány jarnyival jobbra kényszerítsék a nehézkes hadoszlopot, és ezt sikeresen elvégezték. Jobb, ha megtartják a puskák tölteteit akkorra, amikor az ellenség visszavonul. Feltéve, ha visszavonulnak. Oda biccentett Price-nak.
A század visszavonulhat a domb lábához, hadnagy!
Éppen a hadoszlop hátulja vonult el előttük, Sharp pedig látta a sántikáló sebesülteket. Nekik próbálták utolérni a bajtársaikat, ám néhányan a földre zuhantak, tovább növelve a hatalmas méretű ellentámadás áldozatainak számát. Délfelé pillantott át a füstön. Nem látott sem lovasokat, sem ágyukat, de azok bármikor előbukkanhattak. Megfordult, aztán visszasétált a századához. Az emberek rávigyorogtak és odakiáltottak neki. Hirtelen elszégyelte magát, amiért attól félt, hogy akár csak egyikük is képes lenne célba venni őt. Oda biccentett nekik.
Hogy vannak?
Az emberei kiáltoztak neki, és meglapogatták a hátát. Mindannyian bárgyún vigyorogtak, mintha hatalmas diadalt arattak volna. Áttolakodott közöttük, és az egy hónap után, amit a katonáktól távol töltött, feltűnt, milyen büdös a leheletük. De azért jó volt visszatérni közéjük. Price hadnagy tisztelgett.
Isten hozta, újra közöttünk, uram!
Ha, jó visszatérni ide. Mi a helyzet?
Price a legközelebbi katonákra pillantott, majd Sharpra vigyorgott.
Hát még mindig ez az ászló a legjobb százada, uram?
Nélkülem?
Itt vagyok, nekik én, uram.
Mindketten felnevettek, hogy palástolják, mennyire örülnek, amiért viszont láthatják egymást.
És önnel? Mi a helyzet, uram?
Hát az orvosok úgy gondolják, még egy hónap.
Harps azt mondta, igazi csoda, hogy túlélte.
Sharp elmosolyodott.
Hát, akkor azt a csodát ő tette.
Megfordult, és a tovább haladó hadoszlopot nézte. Mintha egy lélektelen gépezet tört volna utat magának észak felé a várost véve célba. Sharp tudta, ha nem állítják meg a hadoszlopot, akkor a völgy hamarosan megtelik francia ágyukkal és lovasokkal. Egyik embere túl kiabálta a dobok dübörgését és az ellenség üdvrivalgását.
Harps azt mondta, valami hercegnő palotájában lakott. Akkor Harps egy hazug disznó.
Sharp utat tört magának a katonák között, és rávigyorgott a tagba szakadt őrmesterre.
Hogy van? Hát, velem minden rendben, uram. És maga hogy van?
Jól. Sharp észak felé pillantott, ahol a völgyet holttestek tarkították.
Veszteségek?
Harper megrázta a fejét, a hangja utálkozónak tűnt.
Két sebesült. Túl gyorsan vonultunk vissza.
Sharp válla felé biccentett.
Sikerült visszaszerezni a puskáját?
Igen, de nincs hozzá lőszerem.
Hát, ezen segíthetek, uram.
Harper megfordult a völgyet betöltő új hang hallatán. Mintha több száz gyerek botokat húzott volna végig egy park rácsos kerítésén. Ez annak a sortűznek a hangja volt, amit a hatodik hadosztály adott le a hadoszlop elejére. A hatodik hadosztály katonái megesküdtek, hogy ma helyreállítják a jó hírüket, ami a három erőt elfoglalásakor bemocskolodott. Kisebb hadoszlopokba rendeződve közelítették meg a hatalmas hadoszlopot, majd az ellenség elé érve csatasorba fejlődtek fel, és megvárták, hogy a franciák lőtávolságba érjenek. A kétsoros arcvonal körülfogta a hadoszlop elejét. A katonák gépezetekként harcoltak. Szétharapták a töltényeket, ledöngölték a tölteteket, és a parancs szóra tüzet nyitottak, mire az egész csatasor mentén torkolat tüzek villantak. Újra és újra megismételték a mozdulatokat, a puska golyók pedig a lőpor füstöt felkavarva tépázták a franciákat. A brit sortüzek halottak és sebesültek halmává változtatták a hadoszlop elejét. A francia alakzat 5. és 6. sorának katonái
akik az imént még biztonságban érezték magukat, hirtelen azt vették észre, hogy a puskájuk kakasát hátra feszítve elkeseredetten lövöldöznek a füstfelhőbe. A hadoszlop megtorpant. A dobok még peregtek, de már nem hallgattak el, hogy felharsanhasson a hangos kiáltás. A dobos fiúk úgy püfölték a hangszereiket, mintha ezáltal rá tudnák kényszeríteni a katonákat, hogy a halottak barikkádján áttörve rárontsanak a hatodik hadosztályra. Ám a hadoszlop elején tolongók visszarettentek a gyilkos tűztől. A hátsó sorok azonban tovább törtek előre, így a hadoszlop végül összetorlódott, a dobos fiúk pedig tétovázni kezdtek. Néhány tiszt bátran megpróbálta tovább ösztökölni az embereket, de a helyzet reménytelenné vált. A legbátrabbak meghaltak, a többiek egyre fogyatkoztak a brit puskatűztől. A hadoszlop úgy vonaglott, akár egy csapdába esett gigászi vadállat. A brit sortüzek abban maradtak, és új hang hallatszott. A több száz szuronyt csikorgások és csattanások közepette húzták elő hüvelyeikből, felerősítve a puskák csövére. Aztán brit üdvrivalgás harsant, és a hosszú csatasor előre szegezett pengékkel elindult, a hatalmas hadoszlop pedig, amely csak nem megváltoztatta a csata végkifejletét, pánikba esett, tömeggé változott. A kékkabátosok menekülni kezdtek. A franciák megpróbáltak könnyű tábori ágyokat átküldeni a kisvölgyön, hogy előzzék a hatodik hadosztályt, ám a brit tüzérség tönkretette a fegyvereket. Az életben maradt francia tüzérek rövidcsövű karabélyaikkal megszabadították a sebesült lovakat a szenvedéstől. A völgyet a csata hagyatéka borította, holttestek fegyverek, kulacsok, erszények, kenyérzsákok, erejüket vesztett ágyú golyók, döglött lovak és sebesültek. Mindenütt sebesültek hevertek. A francia hadoszlop menekülők tömegévé vált. Megfutottak a hatodik hadosztály csatasora elől, mely előre nyomult a vékony füst felhő borított a kisvölgybe. A nap vöröses színűre festette a füstöt. A negyedik hadosztály rendezte a sorait, majd szuronyt szegezve csatlakozott a hatodik hadosztályhoz. A britek előre törtek, a franciák pedig hátráltak. Clausel középhada eltűnt. Hatalmas árat követeltek a vereségükért, de a csata véget ért. A sasok visszavonultak, elhagyva a nagy árapillét. A franciák elmenekültek a harctérről. A bal szárnyuk alig 40 perc alatt teljesen elpusztult, a középhaduk ellentámadással próbálkozott, de kudarcot vallott, és most csak annyit tehettek, hogy a jobb szárnyuk felsorakozik a síkság szélén, megállítva a nyomukba szegődő briteket. A nap arany és skarlátvörös színekbe öltözve nyugodott le, karmazsin pirosra festve a gyilkos térséget. Fénye még egy kis időt adott az est beköszöntéig. Épp elég időt ahhoz, hogy több vér árassza el a már így is vértől átitatott földet.